Ez a sajátos pogácsa, tehát azon belül pedig a Tesla Files című könyvről beszélgetünk, amelyben egy kiszivárogtató nagyon sok olyan dolgot hozott felszínre két tényfeltáró újságíró segítségével, amelyek megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán ez a cég hogy működik. És ott ugye sok olyan hiányosságra utaltál az előbb, ami biztos, hogy visszás, de van egy pár dolog szerintem, ami eltúlozható. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy van egy csalódott ember, aki csalódott a példaképében, és feltár jó pár olyan gyakorlatot, amit hát lehet szubjektíven, hogyha egy skálán elhelyezzük, akkor lehet így is, meg úgy is tálalni, és hát kicsit szubjektív, tehát nem teljesen objektívek ezek, hogy például vezetési gyakorlat, vagy titoktartás, vagy vállalati légkör, vagy az, hogy teljesen Elon Musknak a gondolkodását el kell sajátítani. Tehát ezek egyébként az ilyen új tech cégeknek, meg a startup cégeknek ilyen sajátosságai, hogy egy kicsit ilyen hívőnek kell lenned ebben az egészben.
Jó, én azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa a könyvet, akkor egyébként döbbenetesen sok adat van benne, és konkrétum, tehát hogy ezt a szubjektivitás érzést az is kelti, hogy most beszélgetünk róla, de a könyv lapjain ott vannak a konkrétumok. De én adom azt is, hogy egy része teljesen szubjektív, de én azt gondolom, hogy szubjektíve is érdemes dolgokról beszélgetni. Mondok egy példát, hogy az előbb említetted ezt a el kell sajátítani Elon Musk gondolkodását. Na, itt van egy nagyon-nagyon vicces példa, és ez szubjektíve lesz példa, de érteni fogod, hogy mire gondolok. Aki belép a Teslához, annak végig kell tanulnia egy képzési anyagot Elon Muskról és a gondolkodásáról. Az anyag egyébként hozza a menedzsment tudomány standard és hasznos eredményeit azzal kapcsolatosan, hogy milyen a rossz vezető, milyen mintákat kell elkerülni, ha az ember vezető akar lenni. Ilyen káros vezetés pszichológiai minta, hatalmaskodó, az elnyomó, a toxikus atmoszférát teremtő főnök, ilyen a mikromenedzselő főnök, ilyen a maga körül birodalmat építő főnök, ilyen a tudálékos főnök, aki kérkedik azzal, hogy nálánál nincs okosabb. Szóval, hogy ahogy ezt mondom, látom, hogy mosolyogsz. Nyilván a dolognak az a paradoxona, hogy a munkatársakkal folytatott interjúk alapján, de tulajdonképpen ezt mindenki tudja, hiszen a nyilvános kommunikációjában is teljesen ilyen Elon Musk. Szóval elmondható, hogy ő maga pontosan ezek alapján, a rossz mintázatok alapján vezeti a Teslát, és ráadásul még folyamatosan paranoid is azzal kapcsolatosan, hogy el akarják őt árulni, tehát mindenfajta kritikát, vagy ilyen javító szándékú kezdeményezést, azt árulási kísérletként próbál megértelmezni. Szóval, hogy ha belépsz a Teslához a könyv szerint, akkor el kell sajátíts egy olyan kézikönyvet, amiben az összes létező worst practice-t bemutatják neked, amit egy vezetőnek nem szabad csinálni, és gyakorlatilag leírják vele azt, hogy Elon Musk vezeti ezt a vállalatot.
Igen, ez a tipikus narcisztikus személyiségzavarnak a tünetei, és azt gondolom, hogy ebből a könyvből tanultak bizonyos politikusok is, aminek szenvedő alanyai vagyunk globálisan és lokálisan is.
És ez írtó fontos, tehát azt mondtad az előbb, hogy ez szubjektív, és persze ez szubjektív, ezek nem hard tények, de azért ezeket felismerni, szóval azért elképesztően tanulságos ez az egész szerintem, mert bárki bármilyen szinten legyen főnök, legyen a Tesla vezetője, legyen egy miniszterelnök, legyen egy államelnök, bármi, de akár csak egy cégnek, a kis cégnek a vezetője, egy KFT-nek, egy multinak a középvezetője, szóval hogy pontosan ezek azok a pattern-ök, amiket el kell kerülni, szóval azért elképesztő izgalmas, hogy ne akarj birodalmat, hogy ne legyél tudálékos, hogy milyen káros vezetés pszichológiák vannak. Szóval szerintem ebből, hogy milyen a rossz vezető, és mit kell megpróbálni elkerülni, abban elképesztő sokat lehet ebből tanulni. És igen, ezek szubjektív dolgok, de nagyon
kérdés,
fontos.
Hogy van-e jó vezető, mert ugye biztos van olyan pár olyan példa, amire valaki rögtön mondaná, hogy de hát az XY és a többi, és a többi. Csak ugye, hogyha
Szerintem
jobban...
biztos, hogy van. Figyelj, a vezetéstudomány azért ezt elég régen
Értem, de
feldolgozta.
ekkora cégnél. Tehát, hogyha megnézzünk hasonló cégeket, ott van például most, mondtad, hogy nem a Musk a leggazdagabb, hanem a Larry Ellison, mert az Oracle rakétázott egy 30%-ot a tőzsdén, és ezzel átvette a szereplőt. A Larry Ellisonról is terjen pletyka egy csomó. Akkor...
Larry Ellison, nem tudom, őt meg nem dolgoztam fel, de mondok neked egy jó vezetőt. Szerintem Jensen Huang egy jó vezető. Tehát az Nvidia-t már feldolgoztam, és ott eléggé széles körben az a vélemény, hogy ő kifejezetten ennek az ellentéte, tehát nem tudálékoskodik, hanem állandóan úgy beszél, hogy egy csomó mindent nem tudunk még, esetleg mások jobban tudják, egyáltalán nem hatalmaskodik, képessé tevő főnök, tehát ugye az elnyomó toxikus helyett segítő, tehát olyanokat mesélnek róla, hogy bárki bármikor bemehet hozzá, meg lehet kerülni a hierarchiát is, hogyha valakinek javaslata van, az be lehet építeni, kifejezetten egy konstruktív, előremutató, nem toxikus
Oké,
légkör.
Ezt adom, csak hogy itt a nagy nyugati nevek jutnak eszünkbe, mint a Steve Jobs, vagy például a...
Nvidia, világ
Értem.
Cége, tehát hogy lehet,
oké,
hogy
de én meg hármat mondok mellé, aki viszont korábbi volt, mint az Nvidia, és istenítették őket, aztán kiderült, hogy hát, hogy is mondjam, nem annyira jó a megítélésük minden
igen, de szerintem
szempontból.
pont ezért érdekes, hogy szerintem el kellene kezdenünk ezeket átértékelni. Tehát,
Minden, ezzel egyetértek.
Itt az ideje annak, hogy ezeket az ilyen nagy, ikonikus vállalatvezetőket a helyén kell kezelni, és nem biztos, hogy az a legjobb vállalatvezető, akinek elképesztő legendája van. Steve Jobs egy borzalmas alak volt egyébként. Kutya nem tudja, ki az a Jensen Huang sajnos. Szerencsétlennek tajvani neve van, és ezért sokkal kevésbé ismert, de hát mégiscsak a világ legdrágább vállalatát hozta össze. Szerintem nagyon itt az ideje, hogy ezeket átértékeljük.
Bocsánat, még a Bill Gates jutott eszembe, aki szintén egy ilyen buborékot fújt maga köré.
Borzalom maga, igen.
A nagy cégekből.
Azt gondolták, hogy ő valami nagyon jó, aztán kiderült, hogy elképesztő toxikus belső hangulatot visz a cégen belül. A meetingeken meg kifejezetten támadó, megalázó Bill Gates, erről is nagyon sok, sok jó könyv van.
Vissza a Muskhoz és a Teslahoz, ugye hát nyilvánvalóan mostanában nem áll túl jól a szénája, és nem tudom, hogy láttad, de hogy most csinált egy olyat, ami normál emberi halandó ésszel felfoghatatlan, most elkezdett visszavásárolni Tesla részvényeket, kb. 1 milliárd dollár értékben, ami ugye rögtön meg is látszott az árfolyama. Önmagában ez is egy tök érdekes dolog, hogy egy ilyen mozgatja, miközben kijött egy újabb elképesztő sérülékenység, vagy nem az rosszul fogalmaztam, vagy elképesztő hiba a Tesla ajtókkal, automatikus ajtókkal kapcsolatban, tehát folyamatosan esnek ki a csontvázak a szekrényből, és az önvezető hiba az egy dolog, de hát itt rengeteg olyan dolog van még mellette, amire nagyon sok autóipari szakember felhívta már a figyelmet korábban, de ugye vagy nem vették őket komolyan, vagy akkora volt éppen akkora hype, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, ezek még beleférnek, mert most tanulja a Tesla, és egyébként ezeket azért valljuk be, baromi jól meglovagolta a Musk.
Igen, az ajtó egyébként egy réges-régi visszatérő sztori. A könyvben is rengeteg szerelő fordul az ajtót, például ugye van ez a nagyon jól ismert híres eset, hogy a Tesláknak van ez az ilyen ajtóba belesimuló kilincs helyettesítőjel, amiről hát egyrészt szakemberek megmondták előre, hogy ebből baj lesz, ez nem jó ötlet, másrészt pedig konkrét baleseteknél nehezítette meg, vagy lehetetlenítette el a bejutást az autóba.
Hát vagy kiutást, ugye az volt, a Bloomberg News-nak volt több olyan esete, amit feltártak, hogy amikor emberek megsérültek, vagy meghaltak, mert ugye áramkimaradás esetén például balesetek után nem tudták kinyitni az ajtókat.
Meg a tűzoltó nem tudta fölnyitni az ajtót, mert ugye nincs rajta rendesen kilincs, és akkor ez így, mondom, szakértői vélemények, empirikus baleseti tények, és erre azt mondta a könyv szerint Musk, hogy őt ezt nem érdekli, ő azt szeretné, hogy ennek az autónak ilyen dizájnos kilincs helyettesítő izéje legyen. Ez egy régi történet, és a, részvények visszavásárlása is egy régi történet, abban az értelemben, hogy ugye 80-as évekig ezt tiltották. Tehát az amerikai tőzsdén ez bennfentes kereskedelemnek számított, vagy helyesebben nem is annak, hanem árfolyam manipulációnak. Tehát, hogy erről az volt az álláspont, hogy az árfolyam manipuláció, és Ronald Reagan és a neoliberális kormányzás volt az, ami elérte, hogy ezt liberalizálják és lehetővé tegyék, hogy a vállalatok saját maguk részvényeit visszavásárolják, és hát mi az én véleményem szerint ez továbbra is egyébként árfolyam manipuláció, tehát hogy ezt nyilván erre föl van készülve valaki. Ugye a Musk esetében az én véleményem szerint itt az arról szól, hogy különböző hype-okkal próbálta magasabbra tornázni az árfolyamot, utána azzal, hogy ugye megvette Donald Trumpot, és annak a jó indulatát, tehát volt néhány ilyen hullám a Tesla árfolyamában, amiket így elő tudott idézni, és amikor ugye Donalddal összerúgták a port, és elkezdett zuhanni az árfolyam, akkor ő szerintem ezt nagyon régen gondolja, meg szerintem általában a nagy vállalatok és vállalatvezetők, hogyha legrosszabb esetben, ha nagy baj lenne, akkor majd visszavásárolunk, és azzal megint meg tudjuk emelni az árfolyamot. Tehát abban az értelemben, hogy az árfolyamnak elméletileg ki kellene fejeznie az adott cégnek, termékeknek a jelenlegi sorsát, jövőbeli sorsát, abban az értelemben én ezt egy torzításnak érzem a piaci mechanizmusokhoz képest.
Nagyon érdekes volt, hogy felhívtad a figyelmem erre a könyvre, és érdemes megkeresni, hogyha valaki el akarja olvasni, a Tesla Files a címe, német nyelv után megjelent angolul is, ugye a Handelsblatt tényfeltáró újságírói írták meg azt a sztorit, amit a Krupszke nevű kiszivárogtató történetei alapján találtak a Teslánál. Ez az a könyv, amit Elon nem akarja, hogy elolvas, ugye ez a motto alatta, úgyhogy erről beszélgettünk ebben az adásban. Ha szeretnétek a többi adást is meghallgatni, keressétek a Pogi Podcastet Facebookon, a Spotify-on és a Substack-en, és ott mindenféle adatokkal is kiegészítve meg lehet hallgatni, hozzá lehet szólni. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm én is!